Ez itt a Pozsonyi Podcast 26. adása, én Szalai Zoltán vagyok, üdvözlöm hallgatóinkat. Milyen volt a szlovákiai magyarok politikai identitása a rendszerváltás idején? Erről a témáról írt könyvet Lampos Zsuzsanna szociológus. A könyvből, amely a Fórum Kisebbségkutató Intézet kiadásában jelent meg, kiderül, hogyan vettek részt a szlovákiai magyarok a rendszerváltásban, és hogyan alakult ki a szlovákiai magyar politikai rendszer, amely a kezdetektől fogva több pólusú volt. Ma a szlovákiai magyar politikának, majdhogy nem egyetlen témája, hogy egységes pártképviseletre van-e szükségünk. A könyvben arról is olvashatunk, hogy ugyanez a kérdés tulajdonképpen 30 éve megválaszolatlan, vagy legalábbis 30 éve is hasonló viták tárgyát képezte, mint ma. Üdvözlöm a Pozsonyi Podcastban Lampos Zsuzsát, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm szépen a meghívást, én is üdvözlök mindenkit.
Kezdjük azzal, hogy miért írtál könyvet a rendszerváltás korabeli szlovákiai magyar politikai identitásról, hogy jött ez az ötlet?
Hát ez nagyon jó kérdés, ugyanis az ötlet egyáltalán nem így jött, hanem az ötlet az volt, hogy a szlovákiai magyarok politikai identitásáról írjam könyvet, méghozzá jelenkori politikai identitásról, csak hogy ahogy elkezdtem foglalkozni ezzel a témával, egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a mai politikai identitást nem lehet megérteni a kezdetek nélkül, és hát a kezdeteket ebben az esetben ugye 30 évvel ezelőtti, pontosabban már 31 évvel ezelőtti események hozták, és szükségét éreztem annak, hogy visszatérjek ebbe az időbe, annál is inkább, mert gyakorlatilag magyar részről ezek a kérdések még nem voltak eddig földolgozva.
Kiderül a kötetből, hogy a szlovákiai magyarok politikai identitása már 30 éve is rétegzett volt, differenciált. A többség ugyanakkor a nemzeti konzervatív politikával rokon szenvezett. Miért alakult ez így?
Igen, ez így van, és azt, hogy ezzel az irányzattal rokon szenvezett a többség, azt gyakorlatilag az első szabad parlamenti választások eredményéből tudjuk, amikor is ugye hát magyar térfélen mondhatjuk így, három formáció létezett, a rendszerváltó független magyar kezdeményezés, amely a VPN-nel a Nyilvánosság az Erőszak ellen című hát politikai mozgalommal közösen indult a választásokon, és ezen kívül volt még az Együttélés politikai mozgalom és a Magyar Kereszténydemokrata mozgalom. Ez a kettő pedig koalícióban indult a választásokon, és hát a magyar szavazatok többségét épp ők szerezték meg. És hogy ez miért volt így? Hát ennek több oka van természetesen. Mindenképpen ide kívánkozik az, hogy bár a magyar politikai pártok között, az említett politikai pártok között különböző törésvonalak léteztek. Az egyik ilyen fontos törésvonal az épp az volt, hogy mivel kell elsődlegesen foglalkozni a rendszerváltással, amit akkoriban úgy neveztek, hogy a társadalom demokratizálásával, vagy pedig a magyar érdekek, a kisebbségi érdekeknek a képviseletével. És ez gyakorlatilag egy törésvonal volt az adott pártok között, főleg a független magyar kezdeményezés és az Együttélés között, de az MKDM is, a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom is az Együttélés elképzeléseihez állt közelebb. De ennek ellenére el kell mondani azt is, hogy a független magyar kezdeményezés is nagyon erőteljesen képviselte a kisebbségi magyar érdekeket. Mégis létezett ez a törésvonal, aminek szintén különböző okai vannak, erről elég részletesen írok a könyvben, de ehhez azután még hozzájött az is, hogy gyakorlatilag már decembertől, 1989. decemberétől elkezdődtek tulajdonképpen a nemzetiségi, hát nem mondom azt, hogy villongások, de előkerült a nemzetiségi kérdés, és hát ennek az egyik vetülete épp a magyar kérdés volt, tehát a szlovák-magyar viszony, egyáltalán ugye a magyarok elképzelései, mennyire jogosak, mennyire nem jogosak, és ezt követőleg hát különböző szlovák csoportosulások is alakultak, amelyek eléggé, hát lehet azt mondhatjuk, hogy eléggé éles nyilatkozatokat fogalmaztak meg, és eléggé élesen képviselték azt a nézetet, ami nem volt a magyar érdekekkel kompatibilis, és hát természetesen ez a magyar választópolgárokban fölkeltette azt az érzést, hogy valóban hangsúlyosabban kell foglalkozni a politikai pártnak, egy magyar politikai pártnak ezzel a kérdéssel, és hát épp ez volt az aztán, amivel az együttélés jobban kezdett foglalkozni, és bár, amint elmondtam, a független magyar kezdeményezés is nagyon erőteljesen képviselte a magyar érdekeket, mégis maga az FMK többször megfogalmazta, és a képviselői is többször nyilatkozták azt, hogy számukra nem ez az elsődleges. Tehát hiába volt az, hogy valójában ők képviselték ezeket az érdekeket. A másik oldalon, mintha lebeszélték volna magukról azokat az embereket, akiknek viszont ez volt a fontos. Vagy fontosabb, így mondanám, mert a demokratizáció folyamata az gyakorlatilag az együttélés és az MKDM számára is fontos volt.
Azt látod, hogy mennyire érvényes ma is ez a megállapítás, tehát hogy a nemzeti konzervatív típusú politika az sokkal fajsúlyosabban van jelen a szlovákiai magyaroknak a politikai identitásában?
Hát, hogy mennyire van jelen, ezt pillanatnyilag nem tudnám megmondani. Én abból indulnék ki, hogy milyenek voltak a parlamenti választások eredményei. Tudjuk azt, hogy az MKP kettéválása után gyakorlatilag a Híd volt az, tehát az egyik utódpárt, a Híd volt az, amelyik bekerült a parlamenti választások során a parlamentbe. Az MKP-nak ez nem sikerült. Tehát, hogyha ebből a szempontból közelítem meg a dolgot, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy az a fajta politika, vagy politizálási stílus, vagy politikai identitás, amit az MKP képvisel, az nem tudta megszólítani az utóbbi 10 évben a szlovákiai magyarokat olyan mértékben, hogy ennek hát a választások során reális eredményei legyenek. Ugyanakkor nem mondhatjuk azt, hogy jelenleg a szlovákiai magyar társadalomban nincs jelen ez a nemzeti konzervatív irányultság. De én inkább azt mondanám, hogy itt valójában arról van szó, hogy a magyar érdekek képviselete az egy természetes követelmény a magyar választópolgárok részéről, és abban aztán megoszlanak a vélemények, hogy most ezt milyen módon kellene csinálni, és hogy most ezt milyen módon kellene a szlovákokkal együtt csinálni, vagy pedig milyen módon kellene ezt önmagunkra hagyatkozva képviselni.
Térjünk még vissza a Bácsnyős forradalom időszakára. Ugye azt gyakran emlegetik is a visszaemlékezésekben, hogy a korabeli magyar politikai elit milyen aktívan lépett fel, és ugye még a szlovák politikusokat, vagy hát a szlovák aktivistákat is megelőzték, amikor a független magyar kezdeményezés egy nappal korábban jött létre, mint a nyilvánosság az erőszak ellen. Mire jutottál a kutatásaid során, hogy mi mindennek volt köszönhető a magyar politikai elitnek ez a felkészültsége?
Hát a kutatásaim során abból indultam ki, amit ennek a politikai elitnek a képviselői nyilatkoztak, illetve az ő visszaemlékezéseikből, és ezeknek a forrásanyagoknak az alapján azt mondhatjuk, hogy nagyon sokat köszönhettek ezen a téren a magyarországi kapcsolataiknak. Tehát ezek az emberek nagyon szoros kapcsolatot tartottak fel magyarországi ellenzékiekkel, különböző ilyen táborokban vagy előadásokon vettek részt, ahol hát a társadalmi és a politológiai tudásukat csiszolhatták, és ők maguk is ezt többször elmondják, hogy tulajdonképpen ennek volt köszönhető az, hogy elméletileg is és ideológiailag is felkészültebbek voltak, mint a szlovák és a cseh rendszerváltó elitnek a képviselői.
Ugyanakkor érdekes, hogy ahogy leírod, hogy a magyar pártok közötti viták már nagyon gyorsan a rendszerváltás után néhány hónappal elkezdődtek. Számodra mi volt a legmeglepőbb felismerés, amikor ezt az időszakot kutattad és újra szembesültél ezekkel a tényekkel?
Hát az az igazság, hogy sokat gondolkodtam ezen, hogy meglepette valami, nem igazán lepett meg semmi. Talán, hogyha említenem kellene valamit, akkor talán az, hogy annak ellenére, amire ezelőtt beszéltünk, tehát, hogy az FMK önmagát felkészültebbnek, elméletileg felkészültebbnek látként ezt a szlovák rendszerváltók, tehát a VPN bizonyos képviselői is elmondták, hogy ez valóban így volt, tehát itt nem csak arról van szó, hogy az FMK ezt magáról hirdette, reális szárnya, azok ugyanígy látták. Tehát annak ellenére, hogy valóban ennyire felkészültek voltak, annak ellenére szerintem hát eléggé lényeges hibákat követtek el, ami persze minden bizonnyal azzal is összefügg, hogy 1989 novemberében az események nagyon gyorsan zajlottak, és maga ez a rendszerváltó elit sem tudta, nem is számolt azzal, hogy a hatalom milyen gyorsan az ölükbe fog hullani. Tehát volt itt egy elméleti felkészültség, de ugye az elméleti felkészültség meg a gyakorlati megvalósítása bizonyos dolgoknak az nem mindig megy párhuzamosan, tehát itt láttam bizonyos, hogy úgy mondjam, ellentmondásokat, és az is meglepett, hogyha már meglepetésről kell beszélnünk, hogy ennek a társadalom tudományi felkészültségnek az ellenére az FMK mennyire nem látta a szlovákiai magyar társadalomnak a rétegzettségét, annak ellenére, hogy saját maga is beszélt a rétegződésről, és arról, hogy hát milyen fontos az, hogy minden rétegnek legyen valamiféle politikai képviselete. De azt például, mintha nem vették volna észre, hogy a szlovákiai magyar társadalom az nem csak az értelmiségből áll.
Tehát, hogy úgy gondolod, hogy ez volt az egyik főhibája ennek a rendszerváltó elitnek, hogy túlságosan elitista hozzáállást képviselt, és nem vette figyelembe akár az alsóbb rétegeknek az igényeit?
Én úgy gondolom, hogy ez hozzájárult a későbbi sikertelenségeikhez. Valóban volt egy társadalomtudományi fölkészültségük, de ez egy elméleti fölkészültség volt, és ez ebben is látszik, amit az előbb mondtam, hogy az egyik oldalon volt tudás, de másik oldalon, mint hogyha a reális társadalommal, a reális társadalmi mozgásokkal nem számoltak volna, mintha nem látták volna azt, hogy milyen folyamatok képzelhetők el egy adott társadalmon belül.
Az is egy érdekes felvetés a könyvnek, vagy megállapítása, hogy a vitáknak az egyik ilyen fontos mozzanata volt, hogy a de már talán említetted is ezt valamilyen formában, hogy ugye az FMK elsősorban az általános demokrácia építést helyezte előtérbe a politikájában, míg az együttélés és az MKDM inkább a kisebbségi kérdés, tehát hogy ők azt az volt a véleményük, hogy inkább először rendezni kell a kisebbség ügyét, vagy hát hogy legalábbis párhuzamosan kell rendezni. Most így visszatekintve, melyik modell tűnik sikeresebbnek?
Hát itt megint csak abból indulhatunk ki, hogy milyen volt az első szabad parlamenti választásoknak az eredménye. Mert hogy bár az FMK a VPN-nel együtt megnyerte a választásokat, mert ugye az FMK VPN listáján indult, tehát az FMK képviselői a VPN listáján indultak, megnyerték a választásokat, viszont ahogy ezt az FMK képviselői nem sokkal a választások után elmondták, a magyarok között nem nyerték meg a választásokat. A magyarok számára a választások győztese az együttélés MKDM koalíció lett, és ez még inkább megmutatkozott a novemberi, ugyancsak első szabad helyhatósági választásoknál, ahol az együttélés és az MKDM hát lekörözte az FMK-t. Hogyha megnézzük a polgármesterek, vagy hát a helyhatósági választásokon megválasztott képviselőknek a számát az egyes politikai formációk szerint, akkor abból egyértelműen kiderül az, hogy az együttélés volt a legsikeresebb a három magyar párt közül.
Azt is írod a könyvben, hogy az FMK-nak az elképzelése, hogy a magyarok képviselete az plurális lehet, az egy naív elképzelés volt, miközben ugye azt látjuk, hogy az elmúlt 31 évben csak 11 olyan év volt, amikor egységes magyar párt létezett Szlovákiában. Ebből is eredne az a feltételezés, hogy ez a politikai pluralitás a szlovákiai magyarok képviseletében is egy természetes jelenség. Nem így van ez?
Igen, hát ez olyan dolog, hogy a pluralitásnak, a politikai pluralitásnak van többféle aspektusa, többféle dimenziója. Amikor én a könyvben azt írtam, hogy az FMK-nak az elképzelése az naív volt, akkor én arra gondoltam, hogy ugye ők hogyan képzelték el ezt a plurális képviseletet. Hát a nyilatkozatokból kiderül, több ilyen nyilatkozat is van, hogy egyrészt abból indultak ki, hogy van a szlovákiai magyar társadalomnak egy rétegződése, ez az, amit az előbb mondtam, hogy elméleti szinten tudták, hogy létezhet, vagy létezik ilyen, és ezen kívül vannak még az ideológiai különbségek. Tehát, hogyha az lett volna, mondok egy példát, hogy vannak ugye a magyar értelmiségiek, akkor mondjuk van egy például magyar vállalkozói réteg, aztán van egy magyar munkás réteg, ez már mondjuk három réteg. Ennek a három rétegnek az elképzelések szerint lehetett volna ugye három különböző pártja, de ez csak a réteg aspektus. Akkor itt van még az ideológiai aspektus, amiről az FMK beszélt, vagyis az azt jelenti, hogy elvileg ugye, ha csak az értelmiséget vesszük, akkor ott lehetett volna például liberális orientáció, lehetett volna, mit tudom én, szociáldemokrata, és így tovább. Tehát, hogyha ezt a pluralitást ebben az értelemben nézzük, ahogy ez a nyilatkozatokból kiderül, akkor itt egy több, vagy hát nagyon sok elemből álló magyar politikai rendszer jött volna létre, és úgy gondolom, hogy ennek nem lett volna arra esélye, hogy komoly politikai képviselethez jusson. Mert ugye lehet arról beszélni, hogy most akkor fontos-e a pluralizmus, vagy nem. Én azt gondolom, hogy talán az alapkérdés az az, hogy mit akarnak ezek a pártok elérni. De ezt még megelőzi egy másik kérdés, az, hogy hogyan jön létre ez a pluralitás. Mert ugye elképzelhető az, hogy az embereknek különböző dolgokról különböző véleményük van. Most a választópolgárokról beszélek, ugye nem a politikusokról, és akkor ezeket a különböző véleményeket valamilyen szinten egy politikai erővé formálják, vagyis egy alulról táplálkozó, vagy alulról jövő kezdeményezésekből létrejövő plurális politikai rendszer létezhet. De a másik oldalon, és van természetesen ilyen, de azért azt sem felejtetjük el, hogy valójában a rendszerváltó politikai pártok nem így keletkeztek, vagy nagy részt nem így keletkeztek, hanem úgy keletkeztek, hogy volt a bizonyos csoportosulásoknak valamiféle politikai elképzelése, amivel azt szerették volna elérni, hogy részt vehessenek a hatalomért folyó harcban, és akkor ezeket a politikai elképzeléseket politikai pártokba jelenítették meg, és így jöttek létre mondjuk pártok. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek a, hát talán kicsit durván fogalmazok, de talán érthetőbb így, ezek a kicsit durván az emberekre erőszakolt politikai elképzelések, ezek is alkotatják egy plurális politikai rendszernek az alapját. De az alapkérdés akkor is az, hogy most mit akarnak ezzel elérni. Tehát lehet a magyaroknak is akár 15 pártjuk, hogyha abból indulunk ki, hogy milyen a rétegződés, és különböző véleményeik vannak különböző kérdésekről, de a fő kérdés akkor is az marad szerintem, hogy mit ér el ezt? Mit érnek el ezek a pártok akkor, hogyha szétforgácsolják a választópolgárokat, és nem fognak tudni semmi olyan politikai döntéshozó szervbe bekerülni, ami hát végső soron valamelyiknek az elképzeléseit aztán valamilyen módon meg tudná valósítani. Tehát, hogyha jelenlegi helyzetet vesszük, akkor most is van ugye öt magyar politikai formáció, és ez az öt magyar politikai formáció gyakorlatilag képtelen volt elérni azt, hogy bekerüljenek a parlamentbe. Tehát igaz, hogy létezik ez a politikai pluralitás, de nem tudom, hogy a végeredményt tekintve van-e értelme. Van itt aztán még egy ilyen dolog is, hogyha visszatérünk a 89-90-es eseményekre, akkor látjuk azt, hogy az FMK nagyon forszírozta ezt a plurális magyar politikai pártrendszert, forszírozta ennek a létrejöttét, és hát ők is több magyar pártban gondolkodtak, ugye egyrészt a liberálisok, hát azok voltak ők, azután gondolkodtak kisgazdapártban, ugye aztán ott voltak a kereszténydemokraták, az MKDM, aztán gondolkodtak még szociáldemokrata pártban is, és ami nagyon érdekes, és ez is többször elhangzik, az FMK-sok nyilatkozataiban, hogy ők úgy képzelik el, hogy ezeket valamilyen módon majd ők fogják, hát nem azt mondom, hogy létrehozni, de valamilyen módon ők fogják ezeket a pártokat majd hát segíteni abban, hogy megalakulhassanak, és valójában ez volt az MKDM-nél is. Több ilyen nyilatkozat van, amiből az derül ki, meg visszaemlékezés is, hogy hát az FMK-sok úgy gondolták, hogy gyakorlatilag az MKDM-nek az létrejötte, az nekik köszönhető. És ennek örültek is, egészen addig, amíg az MKDM, az együttélésről nem is beszélve, nem kezdte a saját maga útját járni. Tehát van itt egy ilyen érdekes ellentmondás, hogy az egyik oldalon az FMK igen, azt szorgalmazta, hogy alakuljon ki plurális magyar pártrendszer, de amikor ez a pártrendszer gyakorlatilag elkezdett kialakulni, és nem úgy történtek a dolgok, ahogy azt ők szerették volna, akkor már nem fogadták ezt olyan kitörő örömmel.
Tehát, hogy igazából amit így most így vázoltál, azt úgy is értékelhetjük, mint egy fontos tanulságot a jelenlegi pártok számára, ami az összefogásnak, az egységesülésnek a kérdését illeti, hogyha jól értettem.
Hát, hogyha arról akarunk beszélni, hogy a mostani pártok számára esetleg milyen tanulsága van ezeknek az eseményeknek és ennek az időszaknak, ugye nem könnyű erre válaszolni, főleg nekem, aki soha nem voltam semmilyen pártnak a tagja, és belülről nem ismerem azt, hogy hogyan működnek a pártok, és egyáltalán hogyan alakítják a közbeszédet, hogyan alakítják az egymás közötti viszonyokat. De azt gondolom, hogy ha van a 31 évvel ezelőtti eseményeknek tanulsága, akkor mindenképpen az, hogy legalábbis én úgy látom, hogy mindenképpen az, hogy azt kell keresni, ami összeköt elsősorban, és nem azt, ami szétválaszt bennünket. És úgy gondolom, hogy ez az összes pártra érvényes. Tehát vannak bizonyos jelenségek, amiket úgy gondolom, hogy minden bizonnyal nagyon nehéz meg nem történté tenni, de itt megint csak arról van szó, hogy mi a céljuk ezeknek a pártoknak. Az a céljuk, hogy egymás között viaskodjanak, és akkor ficánkoljanak jobbra-balra, és azt keressék, hogy mi az, ami miatt ők nem alkothatnak valamiféle egységes magyar képviseletet, vagy pedig azt keresik, hogy mi az a pont, ami összeköti őket, és esetleg, ha ezt megtalálják, akkor esetleg ennek köszönhetően a választópolgárok nem fognak tőlük elfordulni, hanem bejuttatják őket a parlamentbe. Mert hát azt gondolom, hogy azért minden politikai pártnak az az elsődleges célja, hogy bekerüljön a politika legmagasabb szintjére.
Az eddigi tapasztalatokból, amiket a könyvben is vizsgálsz, kiindulva, mennyire látod akár hosszabb távon annak az esélyét, hogy egy ilyen Egyesült Magyar Párt sikeres lehet?
Hát azt gondolom, hogyha rövid időn belül, tehát a következő választásokig létre tudnak hozni egy ilyen képviseletet, akkor az még sikeres lehet. Abban az értelemben, hogy megszólíthatja a választópolgárokat, és akkor ugye rájuk fognak szavazni, és átlépik az adott küszöböt, ami szükséges a parlamentbe jutáshoz. De hogyha ez a húzavona, ami a mostani helyzetre is jellemző, soká fog tartani, akkor úgy gondolom, hogy a magyar választópolgároknak a türelme is elfogyhat, mert azért azt lehet látni a felmérésekből is, hogy 2019 nyarán, amikor készítettem egy felmérést erről a témáról, akkor ottan egyértelmű volt az, hogy a szlovákiai magyarok többsége egy egységes politikai képviseletet szeretne, és ez egyébként nem volt meglepő, mert 31 éve ezt szeretné. De az is látszott ebből a felmérésből, hogy egyre többen vannak azok, akik például már nem akarnak szavazni. És egyre többen vannak azok, akik szlovák pártokra szavaznak. Tehát ez a helyzet, ez nem kell, hogy mindig tartson. Tehát azt gondolom, hogy a szlovákiai-magyar választópolgárnak is esetleg elfogyhat a türelme. Úgyhogy mindenképpen valamilyen szinten, ha a magyar pártok komolyan gondolják a magyarok képviseletét, akkor mégiscsak egy közös nevezőre kellene jutniuk. Egyébként, ha visszautalunk a 90-es választásokra és az akköri eseményekre, akkor azt is látni kell, hogy például az Együttélés és az MKDM között is voltak bizonyos kérdések, amikben nem egyezett a véleményük. Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy az Együttélés és az MKDM az egy az egybe 100%-ig mindig mindenben megegyezett. Vagy később, amikor hát már a Mecsiar korszak idején, amikor ugye megalakul az MKP, hát azok az ellentmondások, ellentétek akkor is ott voltak, és mégis meg tudták találni azt a közös nevezőt, aminek alapján aztán létrehozták a közös pártot, és hát ugye emögött is az volt, hogy tudták nagyon jól, hogyha ezt nem teszik meg, akkor nem kerülnek be a parlamentbe. Tehát néha nekem az az érzésem, mint hogyha ezek a mostani pártok, mostani magyar politikusok, mint hogyha nem teljesen mérnék fel azt, hogy mire megy ki a játék.
A könyvben is említed, és hát más felmérésekben is már találkozhatunk ezzel az adattal, hogy a szlovákiai magyarok pozitívabban ítélik meg ma is a rendszerváltást, mint a szlovákok. Mivel magyarázhatjuk ezt?
Hát én úgy gondolom, hogy egyrészt azzal, hogy a magyarok Havel szerepét sokkal pozitívabban ítélik meg, mint a szlovákok vagy a csehek. A 89-es rendszerváltás 30. évfordulója alkalmából rengeteg konferenciát rendeztek, és hát én elég sok ilyen konferencián részt vettem, és leszámítva azokat a konferenciákat, amit hát politikusok szerveztek, és amik hát ilyen politikai, pragmatikus szempontokból próbálták megítélni ezeket a múltbeli eseményeket, azok a konferenciák, amelyek tudományos alapon közelítették meg a kérdést, egyértelműen rámutattak Havelnek az ellentmondásos szerepére. És azt gondolom, hogy magyar térfélen ez nincs így lekommunikálva. Magyar térfélen tulajdonképpen Havel egyértelműen pozitív személyiségként jelenik meg, és én úgy gondolom, hogy ez is befolyásolja azt, hogy a szlovákiai magyarok pozitívabban ítélik meg a 89-es eseményeket, mint a szlovákok vagy a csehek. Na most ennek is természetesen megvan az oka. Ugye általában kiket szólaltat meg a média ennek az eseményeknek a kapcsán? Hát azokat ugye, akik részt vettek az akkori eseményekben, és hát magyar térfélen a rendszerváltó mozgalom az az FMK volt. Abban az értelemben a rendszerváltó mozgalom, amelyik valóban novembertől részt vett a dolgok irányításában. És hát ez a mozgalom egyértelműen pozitívan kötődött Havelhez. Tudjuk azt, hogy Havel kampányolt a VPN-nek, és hát ezáltal az FMK-nak is a választási kampány során. Tudjuk azt, hogy Havelnek voltak magyar tanácsadói, például Szigeti László, Huncsik Péter, tehát nem várható az, hogy ezek az emberek Havelnek árnyaltabb megítélését fogják közvetíteni a választópolgárok felé, hiszen ők azt fogják közvetíteni, amit ők akkor megéltek, és hát amit úgy éltek meg, mint mondhatni régies kifejezéssel Havelnek az elvtársai. Tehát azt gondolom, hogy ez mindenképpen befolyásolja azt, hogy a magyarok pozitívabban ítélik meg a rendszerváltást, mint a szlovákok és a csehek. Természetesen mondhatjuk azt is, hogy kevesebbet tudnak ezekről a folyamatokról, és nem látják ezeknek a folyamatoknak a különböző árnyalatait.
Aki további részletekre kíváncsi a szlovákiai magyarok 30 évvel ezelőtti politikai identitása kapcsán, annak ajánljuk Lampos Zsuzsanna kötetét, amely a Somogyi Fórum Kisebbségkutató Intézet gondozásában jelent meg. Zsuzsanna, köszönöm szépen a beszélgetést, máskor is szívesen látunk a Pozsonyi Podcastban.
Én is köszönöm.
26. adásunkat és Szalai Zoltánt hallottátok, iratkozzatok fel a Pozsonyi Podcastra a Spotify-on is, kövessétek Facebook oldalunkat, és olvassátok a Gyennyik End. Várunk benneteket legközelebb is, addig is vigyázzatok magatokra és egymásra. Sziasztok!